Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy Imre és Mártír társai újratemetésének napján közösen átélhettük, ahogy 1956 hősei végre bekerülnek a magyar mártírok nemzeti panteonjába, mondta az újratemetés 36. évfordulóján az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökének budapesti szobránál rendezett megemlékezésen Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Ugyanakkor tapasztalhattuk azt is, ahogyan egy szónok a tömeg előtt kimondta, hogy azok a párt és állami vezetők, akik egykor elengedték a forradalom meghamisítását, 1989. június 16-án a Hősök terén szinte tülekedtek, hogy talizmánként megérinthessék a mártírok koporsóit, emlékeztetett Nagy János. A kommunista diktatúra igazi arcát mutatja, hogy még halálukban is meggyalázták az áldozatokat. Kátránypapírba csavarva, szöges dróttal összekötözve, álnév alatt, arccal a föld felé temették el a miniszterelnököt és mártírtársait, tette hozzá. A szobornál elhelyezték Súlyog Tamás köztársasági elnök koszorúját, Kövér László az országgyűlés elnökének koszorúját, illetve megkoszorúzták az emlékművet az 56-os szervezetek és a volt politikai foglyok szervezeteinek képviselői is. Ma is bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk, jelentette ki a miniszterelnök az 56-os vértanúk emléknapján. Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amelyben Deutsch Tamással, a Fidesz európai parlamenti képviselőjével és Rockenbauer Zoltánnal, az első Orbán kormány nemzeti kulturális örökség miniszterével emlékezik vissza az 1989. június 16-án Nagy Imre és Mártír társainak újratemetésén elmondott beszédére. Ma is nagy bátorság kell ahhoz, hogy szabadok maradhassunk. Birodalmak jönnek-mennek, mi elfutni nem fogunk, írta a kormányfő a videóhoz. Orbán Viktor beszéde keletkezését felidézve elmondta, felmerült, hogy ne ő beszéljen az újratemetésen, mivel ő mondta a március 15-i beszédet is, és egy politikai szervezet ereje nem múlhat egyetlen emberen. Ellenérv az volt, hogy június 16-án ott lesz a Hősök terén 300 ezer ember, és nem evidens, hogy a beszéd jól sikerül. Aki egyszer pedig már csinált ilyet, azt csinálja most is, mondta. Orbán Viktor a videóban úgy értékelt, ez nem egyszerűen csak egy eseménye volt a rendszerváltásnak, hanem az a pillanat, amikor morálisan megbukott a rendszer. Annak a településnek, amelynek múltja van, jövője is lesz, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára a Vasvármegyei Iváncon. Vince Máté az Ivánc keletkezését elbeszélő 1353-as oklevél díszes másolatának ünnepélyes átadásán arról beszélt, a település múltja kiemelkedő, a Petőfi kulturális program keretében meghirdetett Légy büszke az örökségedre alprogram révén átadott oklevél másolat csak az egyik fontos emlék a sorból. Rámutatott: Iváncon egy valódi közösség él, ennek egyik fontos pillére az a ritka, kölcsönösen szoros kapcsolat, amely a település és a szigrai Gurófi család között a történelem során kialakult. A magyarországi görögség él és fejlődik, a magyar kormányra a nemzetiség pedig mindig számíthat, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejérvár megyei Belói Jannisban, ahol átadták a részben megújult görög nemzetiségi házat. Soltész Miklós hangoztatta, hogy a magyarországi görögség tagjai jó magyar állampolgárként élik életüket, megtartva az anyaországból hozott hagyományaikat, kulturális értékeiket, amikre szükségük van a mindennapokban. Az államtitkár elmondta, az elmúlt időszakban többek között megújult a nemzetiségi iskola, a művelődési ház egy része pedig most lett felújítva. Bejelentette, hogy a munka nem marad abba a műszakilag már előkészített építkezés folytatásához. A kormány újabb 30 millió forintot biztosít. 10 dokumentumfilm, egy rövid film és 3 animációs alkotás gyártását támogatja a Nemzeti Filmintézet. Az Aranycsapatról, a 100 éve született Makkárolyról, a II. Világháború utáni hollandiai gyermekmentő akcióról, valamint Fazekas Mihály és Brunswick Teréz életéről is készül dokumentumfilm a Nemzeti Filmintézet támogatásával. Végül az időjárásról. Főként a középső ország részre és az északi középhegység tágabb térségére helyeződik a felhőzet és a csapadék súlypontja. Jelentősebb eső is eshet. Az északi a szelet több helyen élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Megjelent az új ember június 15-ei száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szent Mise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus szentséges szívének és Mária szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Máriapócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a Szent Évi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
Kedves hallgatóink, a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Radcsaba atya várja hallgatóink telefonhívásait. Ha megosztanák gondolataikat önök és a rádióhallgatókkal, kapcsolódjanak bele a műsorba.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Berzsenyi Dániel, a magyar Horácius. Ő az érzékeny óriás irodalmunkban. A mai előadás választ keres ezekre az elnevezésekre. Ha életfilozófiáját nézzük, akkor idézzünk a Horác című verséből. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, míg fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi a Vasmegyei Egyházas hegyén született 1776. május 7-én, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja ügyvéd volt, de inkább csak gazdálkodott. Már az apa is különc, komorságra hajlamos ember, mint később a fia, a magyar klasszicizmus legkiemelkedőbb lírikusa. Berzsenyi apja különös pedagógiai elveket vallott. A gyereket nem érdemes korán iskolával kínozni, helyette meg kell inkább erősödnie a legtermészetesebb szabad élet és szakadatlan gimnasztika által. Ő tanította meg az egyetlen gyermekét írni, olvasni és a mitológia ismeretére, szeretetére. 13 évesen került Berzsenyi Dániel a Soproni Evangélikus Líceumba, megerősödve és túlkorosan. 1788-tól 7 éven át tanult itt, de az órákat elmulasztotta, fegyelmezetlennek és verekedősnek bizonyult. 1793-ban katonának áll Sopronban, de innen elmenekült. 1795-ben tanulmányait megszakította. Pedig rengeteget olvasott, jól ismerte a görög-római mitológiát, jól megtanult latinul és németül, és példaképe Horácius lett. Az apát felháborította a derékba tört iskolai pályafutás, és elmérgesedett a viszony a két dudás közt. A fiú Niklára költözött a soproni évek után a nagybátyjához, időnként pedig az apja mellett élt, de úgy vélekedett, hogy az ő háza számára Munkács a híres várbörtön volt. Ebből a várfogságból csak úgy szabadulhatott meg, hogy megnősült 1799-ben érdekből. Elvette Dokai Takács Zsuzsannát, aki akkor még csak 14 éves volt. Remekül gazdálkodott feleségével, hatalmas birtokán, de ő bort nem, csak vizet ivott. 1796-tól Berzsenyi titokban verseket írt, azonban mindenki előre rejtegette. Kazinczy Ferencnek ezt írta Berzsenyi Dániel 1809. március 12-én, ami a feleségemet illeti középszerű mindenben. 14 esztendős korában vettem el, egy ügyűségben találtam, és abból fel sem szabadítottam, mert e részben egy kevéssé napkeletiesen gondolkoztam. Ha a módi ruhák helyett jószágot szerzek, nem zúgolódik, hanem a gyertyavesztegetésért és firkálásért néha nagy panasza van ellenem. Tulajdonképpen ez is lett társtalanságának és szellemi magányának oka, melyet a nemesdömölki evangélikus lelkész Kis János, aki maga is költő volt, azzal oldott fel, hogy felfedezte Berzsenyi Dániel verseit és néhányat továbbított Kazincinak, aki így felelt levélben erre. Nyelved oly szép, oly nemes, hogy azt csodálni fogja a haza. A költő egyre inkább bezárkózott Niklára, száműzetése helyére. Csupán kétszer látogatta meg Pesten író barátait, és egyszer egy hetet töltött Bécsben. A vidéki földesúri létforma tehát szembe került a költői becsvágyjal, s ez tragikus feszültséget idézett elő nála. Amikor a magány, buskomorság testi panaszokkal társult, elérte Kölcsey tollának halálos szórása is. 1817-ben ugyanis olyan kritikát írt Berzsenyiről, amelyben tulajdonképpen dilettánsnak bélyegezte. Ez a recenzió a tudományos gyűjteményben jelent meg. Ekkor az érzékeny óriás elhallgatott. Évekig készült a sérelmek megtorlására, ezért költészettani és filozófiai tanulmányokba kezdett. Úgy sejtette, hogy Kazinczy sugalmazta a kritikát, ezért elhidegült tőle. Válaszát csak 1825-ben tudta megjelentetni, Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel. A Magyar Tudós Társaság azonban vidéki rendes taggá választotta őt 1833-ban. Tudományos munkákat írt, majd 1836. február 24-én rövid betegség után meghalt Niklán, a három gyermekes apa és művész. Kölcsey önvádtól teljes engesztelő gyászbeszédét Helmeczi Mihály olvasta fel az akadémián. Minden esetre felvetődik a műbírálatot író költő felelőssége, hiszen Berzsenyi ihletét ez fosztatta szét, ez a bántó kritika. Az érzékeny óriás, aki soproni időszakában 12 németet a várostavába hányt, akinek embert, asztalt, lovat átugrani semmiség volt, aki soha nem vetette meg a szebbik nemet, összeroppant egy írástól, s többé-kevésbé ebbe is halt bele. Holott nagyon egészségesen élt, és nevelte gyermekeit. Négy közül ugyan egy meghalt, de ő büszkén nyilatkozta, hogy italuk a víz, orvosságuk a szabad levegő, és a bajokra a legjobb a diéta és a mozgás. Berzsenyi Dániel szerelmi élete, ódái, elégiái. Ő ugyan elvette a 14 éves Dokai Takács Zsuzsannát, de nem tartotta feleségét megfelelő szellemi partnernek. Beleszeretett azonban Dokai Takács Juditba, korának rajongott költőnőjébe, akit kortársai a Magyar Szaffónak neveztek. Ő volt felesége unokatestvére. Berzsenyi a klasszicizmus és a romantika határán alkotott, és életmódja is kettős volt. Éjszakai költő lett, aki nappal kiválóan gazdálkodott. Éjjel azonban Horácius verseit olvasta, ugyanakkor reggel felesége megrótta az úgynevezett gyertyavesztegetésért. A rideg valóság felőrölte az illúziókat, a költői ihletet, a magyar Horácius legnagyobb problémája az idő lett. Az idő, mely pillanatnyi, nem hagyja boldogulni az embert, mert elsóhan, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi Dániel ódái. Kazinczy kijelölte Berzsenyi számára az utat a válaszlevelében, melyet Kis Jánoshoz írt. Lelkére kötötte, hogy az ódák útjáról le ne térjen, s csodálta a poétában az ő szent hazafiságát, lantjának méltóságát. Berzsenyi erkölcsnemesítő szándékkal írta ódáit, Horácius parancsát követve. A magyarokhoz egy, 1810-re készülhetett el, kiérlelt, csiszolt műalkotás. Célja, mint a klasszicistáknak általában, a tanítás és a gyönyörködtetés. A költemény értékszembesítő és időszembesítő is, azaz a nemzeti múlt értékes, példaszerű, hősies, míg a jelen romlásnak indult, elpuhult, széthúzó és idegen majmoló. A dicső múlt nagysága zeng, Attila Árpád Hunyadi küzdelmeit idézve. A múlt ódai hangvételű megjelenítését azonban hangváltás követi a 13.-14. versszakban. Amikor a jelenről szól, akkor az elégikus hang, a lemondás, a rezignáció lép előtérbe. Berzsenyi azt a nézetet hangoztatta, mely szerint egy nemzetet csak a tiszta erkölcs tud fenntartani, mert amikor ez romlásnak indul, a nagyhatalmak időről időre leomlanak, mint Róma, Babilon és Kartágó. A romantika felé közeledő költő hiperbolát alkalmaz, olyan költői alakzatot, mely felnagyítja a valós arányokat, túloz, hogy megijesszen és elgondolkodásra, cselekvésre ösztönözzön, mint például vérzivatar, világot ostromló, vagy nemzeteket tapodó harag. Berzsenyi Dániel, a magyarokhoz. Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon? 800-adoknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak. Ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet magadat tiportad. Elszórja hiddel mostani vesznitét erkölcsöd, undok vipera fajzatok dúlják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva nézett. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vad tatár kán Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze, a szent rokonvérbe feresztő visszavonás tüze közt megálltál. Mert régi erkölcs, spártai férfikar küzdött, s vezérlet fergetegit között. Birkózva győztél, s herkulesként ércbuzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés tölgy, melyet az éjszaki szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terítetik. Így minden ország támasza talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút, szibarita, váz. Letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt vétfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét, s nyelvét megúnván, rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szíve tárgya. Ó, más magyar karmenyköve villogott Attila véres harcai közt. Midőn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapadó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzői Árpád a Dunapartján. Ó, más magyarral verte vissza nagy Hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forró viszontság járma alatt nyögünk. Tündér szerencsénk kénye hányvet, játszva emel, s mosolyogva ver le. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, Róma, s erős Babilon leomlott. A magyarokhoz kettő, ez is óda, de egyértelműen a jövőbe vetett hit szólal meg soraiban. Rövidebb költemény 1805-ben született a napóleoni háborúk hatására. Íme a Kodály Zoltán által 1936-ban megzenésített változat.
Ébreszte halvó
Elégiái, elégiko ódái a magyar Horácius eszmevilágát fejezik ki. Berzsenyi próbálta magára erőszakolni az antik költő nézeteit, élvezni a jelent és fegyelemmel fékezni a szenvedélyeket. Tehát Carpe diem és Aurea mediocritas, azaz élj a mának és arany középút elvét vallotta. Az Osztályrészem című elégiája azonban rejtett elégedetlenségről, folytott magányról szól. Ő csak Camoensához, azaz a múzsához menekülhet, rideg sorsa elől. Mintha tudná, hogy hamarosan elhagyja majd a költői ihlet, melyet Kölcsey bántó kritikája fog okozni neki 1817-ben. Nem egyszer vágta a sarokba később tollát Kölcseyt szidva, amikor a versíráshoz fogott. Még olyan sorokat is mondott, melyeket csupán tartalmilag idézek, nem is néztem én ki annak a pimasznak semmi jót kamuti szeméből, amikor egy köteg nyekegő verset hozott hozzám. Úgy látszik, kölcsönös volt az ellenszenv. Berzsenyi Dániel, Osztályrészem. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam. Sok karibdisz közt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat, semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad öledbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homályin tíburi forrás. Van kies szőlőm, van arany kalásszal biztató földem, szeretett szabadság lakja hajlékom, kegyes Istenimtől kérjek-e többet? Vessen a végzet, valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem, mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy velem, te szelíd Camoena. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadontájig kiderült virány lesz gyenged alodra. Ez sem a Grönland örökös havára, ez sem a forró szerecsen homokra, ott meleg keblet fedez, ó Camoena, itt hűves ernyőd. Írta 1799 körül. A költő a családjával Niklára költözött, mégis kedélyén a reménytelenség uralkodott el. A falusi gazda életformája sehogyan sem fért össze a poétai álomvilággal. alaptémája lett a mulandóság, a lélek kiégése, a magány. Erről szól a következő remek mű. Berzsenyi Dániel, A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez az efír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem buggerlice, és a füzes ernyein a csermely violás földje nem illatoz, s tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatén néma homály borong, bíbor tirzuszain nem mosolyog gerezd, itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszon még alig ízleli nektárját ajakam, még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel az több kikelet soha. Sem béhúny szememet fel nem igészheti, lollin barna szemöldöke. Írta 1804 és 8 között. Költő írt egy episztolát Vitkovics Mihályhoz, és abban érdekes elveket fogalmaz meg, ugyancsak Horácius nyomán. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. S nem a világ jókat megtagadni, de józan ésszel vélekélni tudni, a bölcsességnek titka és jele. Maradj és perej te Pesten, s élj vidáman barátid édes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott, van annyi, mennyi kell. S ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízi kórság szomját el nem oltja, minden dunáknak és tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk-e, s lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged édes Miskán megkeres, az új zefírrel, s első fülemilével, s veled csevegni, és nevetni fog. Írta 1815-ben.
Nem középiskolás fokon.
Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének következő részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Nem erre kettő. Ó, hódolatom, kis-kisasszony! Kiáltott már messziről örömteli hangon Nem erre, a parton közelítő csapat felé. Gyönyörű vitorlása fedélzetén tetvett, mikor észrevette, hogy Helka és Ciprián és Tramini és Furmint visszatért. Égkék zubbony, fényesen csillogó aranysárga horgonymintás gombokkal, alatta kék-fehér csíkos trikóing, fején széles karimájú, lapos tetejű fehér szalmakalap, kék szalaggal körbekötve. Igazán elegáns hajós kapitány volt Nem erre. Könnyedén átlépett a mólóra, s elébe sietett a társaságnak, majd lendületes karmozdulatokkal mélyen meghajolt. Helka kisasszony, Ciprián úrfi, Furmint és Tramini urak, köszöntötte őket. Micsoda öröm az újbóli találkozás, nem reméltem, hogy így rövid idő múltán ismét vendégemként tisztelhetem magukat szerény, vizen járó hajlékomban. Helkát valahogy Pipere kedélyes modorosságára emlékeztették ezek a szavak és mozdulatok, valahogy mégis jól estek neki. Illedelmesen visszaüdvözölte tehát a kapitányt, miként az udvari etikett azt megkívánta. Pukedlizett, majd karját nyújtotta. Nem erre kapitány? És a kapitány kezet csókolt neki. Cipriánnak is a manóknak pedig a bokáját összecsapva tisztelgett. S e gesztusok láttán bizony Ciprián is önkéntelenül ugyanígy tett. Nem hiába kapott ő is lovagi nevelést. Hibátlan viselkedésük viszont le is leplezte őket. Mozdulataik láttán Nem erre világosan tudta, hogy az az egyszerű darócruha, amit Helkáék viselnek, nem hétköznapi vándorokat rejt. Ám illően tudomásul vette, s tiszteletben tartotta, hogy valódi kilétét nem kívánja felfedni az úri társaság. Így annak ellenére, hogy bizonyos sejtése volt róla, nem firtatta, kik ők, mik ők valójában. A két manó persze korán sem mozgott ennyire otthonosan az úri modor terén. Ők csak egyszerűen nagyot rikkantottak. Szia, Nem erre! És a pallónát már fel is dörögtek a fedélzetre. Talán nem az elképzelt szándék szerint alakult a kirándulás? Érdeklődött finoman a kapitány. Nem való igaz, sajnos nem találtuk, akit kerestünk, felelt Helka. S engedelmével, kapitány, újfent igénybe vennénk készséges vendégszeretetét. Rendelkezzenek velem. Miben állhatok a szolgálatukra, kisasszony? Biccentett Nem erre. Ekkor röviden elmondták neki, hogy szeretnék sürgősen hosszában átszelni a Balaton, s mint hírlik, a Nem erre kettőnél nincs gyorsabb vitorlás. Így igaz, húzta ki magát büszkén a kapitány. Bár egy kedves barátomnak ígéretet tettem, hogy a titkát nem árulom el, azt elmondhatom, hogy ezt a hajót az ő különleges tanácsai szerint építettem. Nincs vitorlás, mely a nyomába érhetne. S ha rögvest útra kelünk, akár már ma estére odaérhetünk. Jó lesz reggelre is, mosolygott Ciprián illően tréfálkozva. Önöknek legyen mondva, ez esetben szívesen csapok fel újra szállásmesternek. Mosolygott vissza Cipriánra Nem erre, majd illedelmesen a fedélzetre segítette Helkát, s őt követve maguk is felszálltak a karcsú hajóra. Azután együtt repült az idő a vitorlással. Ott folytatták a kedélyes beszélgetést, ahol alig pár órával korábban befejezték. Főként Nem erre mesélt, hogy miként készíti hajóit, majd Füredről és a gyógyerejű forrásokról, s arról is, hogy micsoda bálokat tartanak ott. Néha elejtette közben egy-egy megjegyzést, hogy bár odalátszik a tihanyi sok tornyú kastély, a titokzatos hercegi pár szinte soha nem teszi tiszteletét ezeken a rendezvényeken. Helkának ilyenkor nem volt könnyű szótlannak maradni, mégis inkább azt firtatta, milyen a Balatonon hajózni. Ó, igazán csodás! Ezért is vagyok sokszor itt, a Balaton legnyugatibb öblében, magyarázta Nem erre. Ha csak módomban áll, végighajózom a tavat. Mi tagadás, ezen a nyáron ez nem is olyan egyszerű feladat. Ez a hirtelen elszaporodott rengeteg hínára partok mentén nagyon megnehezíti, hogy kihajózzak. Úgy csimpaszkodik rá a tőkes újra, mint valami óriás polip, panaszolta. Folyton csákjázni kell a tat felől. Mindez abban azért nem akadályoztam meg, hogy vacsora után felhúzza a horgonyt, és az esti széllel kivitorlázzon az öbölből. Ahogyan ígérte, reggel már a sóstói partok közelében horgonyzott a Nemere kettő. Hálával tartozunk önnek, Nemere kapitány, köszönte meg Helka. Ciprián pedig aranydukátokat nyújtott a kapitánynak. Ugyan, hárította el a pénzt Nemere. Számomra kellemes társaság volt a fizetség, s ha nem alkalmatlan a felvetésem, szívesen ajánlom fel további szolgálataimat. A mai napot biztosan itt töltöm a part közelében, s azután Füred felé veszem az irányt. Ha esetleg úgy adódna, fűzte hozzá óvatosan némi torokköszörüléssel, tihany sem jelentene nagy kitérőt. Helka ebből megértette, hogy Nemere bizony megfejtette, kik is ők valójában, s miután már éppen elege volt a titkolózásból, ennek még örült is. Ráadásul Kabak régi jó ismerőséről volt szó, aki hibátlan úri modorával elnyerte a bizalmát, így vette a bátorságot, hogy legalább a jövetelük célját megossza vele. Köszönjük, kapitány, és nagyon bízom benne, hogy módunkban áll elfogadni ajánlatát. Az igazság az, hogy Sióval szeretnénk beszélni, és amennyi különféle históriát hallottunk róla, nem lehetünk teljesen bizonyosak a szívélyes fogadtatás felől. Ó, személyesen a Balaton tündérét méltóztatnak fölkeresni. Ez igazán elismerésre méltó cselekedet. Magam is szívesen vennék részt a kalandban, ám attól tartok, ezúttal terhükre lennék. Tekintve élemedett koromat, alig volna hihető részemről a gyermeki ártatlanság, mely megtörheti a tündér konokságát, már amilyennek a mendemondák leírják őt. Helka csak halkan sóhajtott, s annyit válaszolt csupán. Mennünk kell. Nemere széles mosollyal bólintott, s egy girbe-gurba deszkákból eszkábált vékony kastélyhez lavírozott hajójával. Ott egy kötélhágcsón leereszkedett Helka és Ciprián és Tramini és Furmint. Búcsút intettek. Nemere kissé beljebb navigált a hajóját, hogy ott horgonyozza le, ahol valamivel mélyebb a víz, a többiek pedig elindultak a nedves, békanyától csúszós deszkákon. A fahidacska hosszan kígyózott a part felé a nádason át. A borotva éles levelek összehajoltak fölötte, s teljesen eltakarták a kilátást, előre, hátra, s még felfelé is. Alig két lépésnyire lehetett látni, akár egy sűrű dzsungel mélyén. Csendesen haladt a kis csapat, hogy zajt ne keltsenek, s nehogy magukra vonják Sió csúszómászó seregének figyelmét. Meg-megremegett a lábuk, ahogyan maguk elé képzelték, akiről Jancsi, a kastély kuktája beszélt, valami nagy, polipforma lény, olyan gyíkszerű, és mint a kígyók tekeregtek volna a fején. Talpuk alatt a víz nyaldosta a deszkákat, köröttük bajósan súgott és zörgött a nádas gyékényes, a nyakukba pedig hűvös harmadcseppek gurultak, ahogyan óvatosan, nesztelenül félrehajtották a leveleket. Minden lépésüknél feszülten fürkészték a nádtöveket, vajon honnan bukkan fel egy angolna feje, vagy akár egy sikló, mely idő előtt hírt vihet róluk. Biztos, ami biztos, Helka maga előtt tartotta a sárga köves gyűrűt, s a manók is csak tyúk lépésben araszolgattak előre.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 53. részét hallottátok. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Sehol se lát bennek kör, buta volt, mint hat tökör, mert ez a sehol se lát, kerülte az iskolát, azt gondolta, hogy a pék hálót szövi rég, és kemencét fűt a pók, ottan sülnek a cipók. Azt hitte, hogy szűcs az ács, zapszalmát sző a takár, lát asszal a szakács, libát patkol a kovács, míg más olvasott meg hírt, ő csak ordítani bírt, megette a könyvlapot, s utána tintát ivott. Csak azt mondom, Demeter,
Demeter. tükör.
Merted az se, hol se lát, kerülte az iskolát.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről elmélkedik.
Az imádság művészetének a gyakorlásában szükségünk van tanító mesterekre. A legnagyobb tanító maga az Úr. A tanítványa kérték Jézus, hogy taníts minket imádkozni. A mai alkalomra Szent Pál apostolt hívtam meg, hogy ő legyen a mi mesterünk, ő legyen a tanítunk. A Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 6. versétől olvasom a Szentírást. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben, háladásra végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseideket Isten elé. Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Eddig az idézet, és mire tanít bennünket Szent Pál apostol? A kiinduló kép maga az aggodalmaskodás. Aggodalmaskodni annyit tesz, hogy félünk valamitől, ami még nem történt meg, de félünk attól, hogy ha az megtörténik, akkor emiatt sokat fogunk szenvedni. Mi lesz akkor, hogyha gyermekeimnek a házassága nem jó sikerül? Mi lesz akkor, hogyha megkapom a diagnózist, hogy súlyos betegségben szenvedek, és nem lehet meggyógyítani? Mi történik akkor, ha kiderül valakiről, hogy akár hogy az életében volt valamilyen botlás, valamilyen bűn? Mi történik akkor, ha ez és ez megváltozik, ha ez és ez meghal, ha a szüleim már nem lesznek? És sok minden miatt lehet aggodalmaskodni, és látjuk, hogy a világban azért sok baj van, tehát joggal aggodalmaskodunk ilyen értelemben, mert tényleg sok veszély fenyegeti a szeretteinket, minket is, és az örömünket. És az aggodalmaskodás erről szól, hogy mi lesz akkor, ha, mi lesz akkor, ha. De persze a választ nem tudjuk rá, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz akkor, ha, meg nem is biztos, hogy ez a dolog megtörténik, vagy úgy történik meg. Szent Pál apostol mégis adja a választ, hogy ilyenkor mit kell tennünk. Azt mondja, hogy először adjunk hálát. Adjunk hálát az Úrnak, és utána pedig fogalmazzuk meg a kérésünket. Ha háladásra gondolunk, ebben a helyzetben enyhén szóval nincs hozzá kedvünk. Miért adjak én hálát? Vagy ha még hálát adunk is, például valaki meggyógyult, akkor hálát adunk, hogy Uram, sikerült a műtét, úgy tűnik, hogy meggyógyult az én szerettem. De mi lesz akkor, ha kijójul? Mi lesz, ha még egyszer beteg lesz? Vagy mi lesz, hogyha most az édesapám lesz beteg? Vagy valaki a családból? És hogy ott az aggodalmaskodás, és ilyenkor a hálaadás elveszíti az erejét, szinte az értelmét is, mert jó-jó, rendben van, de. És mi lesz, hogyha valami rossz történik? Szent Pál apostol mégis azt mondja, hogy ebben a helyzetben, és az is, hogy minden helyzetben, tehát nem csak egy-két ilyen szituáció van, ahol ez működik, de többi nem, minden helyzetben adjunk hálát az Úrnak. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Amikor valamitől félek, először nem a félelmemet fogalmazom meg, hanem magát az igazságot. Ezek teológiai igazságok, és ezeket bátran, szilárdan, határozottan mondom. Ez egy hitvallás. Uram, te vagy a szeretet. Uram, te vagy a jóság. Uram, te vagy a mindenség alkotója. Uram, te végtelenül szeretsz engem. Te nem haragszol rám, te megbocsátod a bűneimet, te nem büntetsz engem. Itt vagy velem, együtt érzel velem. Látod, hogy milyen baj van a mi családunkban. Te most bennem szenvedsz, vagy a másik emberben ott hordozod a keresztet, ott vagy benne is, ott szenvedsz. Te teljes sorsközösséget válasz velünk. Uram, a te hatalmad végtelen, a te szereteted végtelen. Uram, hálát adok azért, hogy most itt vagy velünk ebben a nehézségben, és hogy hozzád fordulhatunk. Hálát adok, Uram, ezért a szeretetét, a gondviselését, az üdvösségét, a megváltásért. Uram, hálát adok azért, hogy most tudok hozzád imádkozni, hogy adtál nekem hitet, hogy adsz bizalmat, hogy bízzak benned, a te jóságodban. Néhány mondat a hálaadásból, ezek igazak, teológiai igazságok. És megkérdezhetnék, hogy ez most mire volt jó, amikor más a probléma, mást akarok kérni, ilyenkor az igazságot fogalmazom meg. Amikor valaki kétségbe esik vagy kér, akkor nem csak elkezd imádkozni, mert valami baj van, hanem nagyon könnyen a realitást meg a hitét is elveszíti, vagy legalábbis felszínessé válik. És ilyen gondolatok, hogy az Úr nem is hallgat meg, az Úr biztos megbüntet, nem hallgatja meg az imámat, mert rossz voltam, vagy azért büntet meg bennünket, mert ezt és ezt tettük, vagy ki tudja, mi miatt büntet meg, mert az Isten amúgy is ilyen büntetős. Sok minden gondolat lehet, amik nem igazak. És amikor az érzelmeink is úgy eltolódnak, félünk, akkor nagyon könnyen az érzelmek irányítanak bennünket, és az igazság az háttérbe szorul. Márpedig Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Amikor hálát adok, az igazságot fogalmazom meg. Ezek mindig igazak. És utána a végén, nagyon röviden megfogalmazom, hogy mit kérek az Úrtól. Ebben jó mestereink például a vakkoldus, aki nagyon röviden megfogalmazta, Uram, add, hogy lássak. A leprás, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Rövidek voltak, tömörek és világosak. És én is például megfogalmazom, Uram, adj hitet. Vagy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Vagy Uram, gyógyítsd meg a lányomat. Uram, dicsőítsd meg magadat a fiamnak az életében. Amikor sokat végzek hálaadást, akkor azt erősítem magamban, hogy az Isten jó. És különben nagyon sok baj abból is következik, hogy az emberek nem bíznak az Istenben, és hogy emiatt van nagyon sok bűn, bizalmatlanság, meg rossz életek, mert tévútra mentek. Tehát tulajdonképpen minden problémának a gyökere az Úrhoz való megtérés, és hogy a benne való hit és bizalom, a hálaadás és a benne való öröm. Persze akkor is lennének problémák, mert akkor is vannak betegségek, meg különböző árvizek, vagy természeti katasztrófák, de nem annyi, mint most, mert más lenne akkor az embereknek a hozzáállása a környezethez, de mindenképpen az igazi megtérés, aki miatt aggodalmaskodok is, hogyha elkezd hálát adni és az Úr felé fordulni. Ez éppen az első kérés, hogy add meg, Uram, hogy a lányom, fiam, férjem, feleségem megtérjen, hogy higgyen benned, hogy eljusson a hitre, hogy a hittel tudja ránézni ellen a dologra, vagy én is jobban tudjak ilyenkor hinni benned. Tehát hosszan a hálaadás, és röviden, szinte egy-két mondattal megfogalmazni a kérést. Szent Pál apostol nem azt ígéri, hogy akkor az Úr, amit kértünk, úgy, ahogy kértünk, megadja nekünk, hanem azt ígéri, hogy az Isten megadja minden emberi értelmet, fölülmúló békességet, és azt is, hogy megőrzi a szívünket és az értelmünket az Úr Jézus Krisztusban. A szívünket és az értelmünket. Szokták mondani, hogy valakinek a helyén van az esze és a szíve. Ez egy rendkívül fontos tulajdonság, amikor valaki nem veszít el a realitást, hanem bízik az Úrban, tehát az hite, az értelme a helyén van. Az érzelmei nem viszik el mindenfelé, a másik pedig a szíve is. A szív a Szentírásban az egész embert jelenti. Itt az érzelem, értelem, akarat, az egész emberségünk, minden habitusunk, képességünk, amivel tudok dönteni. Tudok dönteni az Isten mellett. Ki tudom mondani az akarom. Akarom az Urat, akarom az ő akaratát, akarom az ő dicsőséget, akarok imádkozni, akarok megtérni. Az egész emberségemet mozdítom ebbe az irányba, mert az értelmem és a hitem az irány, hogy az életemet, nem pedig az érzelmeim visznek el. Ezért például egy családban is, amikor baj van, hogyan tűnés, ez már a gyakorlati része ennek az imáról szóló tanításnak, hogy leülünk és elkezdünk hálát adni. Hálát adunk a gyermekünkért, aki lehet, hogy most a kórházban van, vagy a nagymamáért. Hálát adunk, hogy ismerhetjük őt, hogy szerethetjük, hogy ő az Úrnak az ajándéka, hogy az Úr milyen szeretettel van most is iránta, hogy az Úr a tenyeré hordozza. Hálát adunk azért, hogy nekünk van hitünk. Most lehetne az is, hogy kétségbeesünk, hogy káromkodunk, meg mindenkit szidunk, meg bűnbakot keresünk, de Uram, az is egy kegyelem, hogy most tudunk együtt imádkozni, hálát adni, benned bízni, még a nehézségben is. Így együtt imádkozni, és utána röviden megfogalmazni a kérést. Uram, erősíts meg a hitben, add, hogy meggyógyuljon, vagy éppen amit kérünk. Szent Pál apostol, amit mond, én elmondtam most elméletben, de ez a gyakorlatban hozza meg a gyümölcsét. Vannak aggodalmaskodásaink, egy új módot vegyünk fel, hosszabb hálaadás, nagyon rövid kérés, és utána az Úr megadja a benne való békességet, és megőrzi a szívünket és az értelmünket.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya az imádságművészetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a